Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, vendégem pedig továbbra is Grisnik Petra színésznő, és beszélgettünk itt a boldog gyermekévekről, a Baranya megyei csodálatos gyerekkorról, a horvát kisközösségről, hiszen mondtad, ugye félig horvát származású vagy, és nagyon fontos is ez neked, illetve hát ennek a nyelvi és mindenféle kultúráját is őrzöd, ami mindjárt azt jelenti, hogy legalább két ember vagy, azt mondják, hogy aki ahány nyelvet beszélsz, nem tudom, hogy még ezen kívül mit, de ez biztos, hogy a világban sok helyen, a világ sok helyén megállod a helyed, vagy otthon tudod érezni magad. Ez egyébként egy nagyon, nagyon jó dolog lehet. És arról is beszéltünk, hogy a színészet is kicsi korodtól kezdve foglalkoztat, talán azt mondjuk nem kérdeztem, de most megkérdezem, hogy azt mondtad, hogy ha ez egy foglalkozás, akkor te ezt akarod csinálni, mondtad ezt kisgyermekkorodban, és utána játszani is kezdtél. Nem is volt soha elhajlásod? Nem volt egy, nem tudom, tinikor, amikor azt mondtad, hogy inkább én most fodrász leszek, vagy kozmetikus
hát
vagy akármi?
Hát főleg amiatt, hogy a szüleim azért meglehetősen sokat aggódtak, tehát lebeszélni, meg tiltani soha nem, de azért volt bennük egy nagy adag aggodalom, hogy úristen, ez a gyerek tényleg ezt akarja, és azért egy kicsit kapacitáltak, hogy még úgy valami érdekel, akkor azért azt úgy érdemes lenne, de hát engem nyilván semmi más nem érdekelt, vagyis az irodalom nagyon. És emiatt aztán volt egy ilyen B-tervem, hogy mivel nekem egyébként általános iskolában is csodálatos irodalomtanáraim voltak, és a gimnáziumban volt egy nagyon meghatározó irodalomtanárom, aki egyébként író-költő is, Mihalik Zsolt, és főleg szerintem az ő hatására úgy gondoltam, hogy ha ez nem jön össze, akkor én is ilyen gimis magyar tanár akarok lenni, akivel ilyen jó együtt lenni, és aki ennyi mindent tud adni a diákjainak.
Nem is tudom, melyik szakma van most jobb helyzetben.
Igen,
nem hiszem, hogy ha most az lennél, akkor azt beszélünk, és akkor Grisnik Petra, a magyar tanár. Hát, kedves Petra, mit gondolsz, mit tudsz te most, és hogy tudod adni a fiatalságnak? Szóval, hogy ez most...
Igen, valószínűleg ez egy jóval nehezebb kérdés lenne.
Egyik sem könnyű. Na, de hogyha rámegyünk most a te felnőttkori színészségedre, ugye mondtam, hogy hát nyilván színpadon is lehet téged látni, és mostanság filmen is lehetett, sorozatokban. Ez két teljesen különböző része a szakmának, meg azt gondolom, hogy két teljesen különböző eszköztárral is kell dolgozni. Beszéljünk először a színházról. Van neked tehát játszol monodrámát, ugye Grecsó Krisztián Vera.
Igen, igen.
Című darabját. Hát a monodrámáról én mindig egy kicsit félek, mikor bemegyek egy monodrámára, mert hogy hát az van, hogy tehát az az impul, én csak arra a színészre vagy színésznőre számíthatok. Egyébként legtöbb esetben nagyon jókat láttam.
De jó.
De hát, hogy ez visszafelé is igaz, mert te is csak rám számíthatsz.
Igen.
És vannak, akik azt mondják, hogy na csak azt ne. Tehát, hogy ők kerülnék. Téged ez, amikor megtalált, egyébként annak a körülményeit is nyugodtan mondd el, hogy te hogy készülsz erre a mai napig?
Most az jutott legelőször eszembe, hogy egy nagyon érdekes megközelítést hallottam egyszer egy nézőtől erről, a monodráma kérdésről. A Vera után beszélgettünk, és hogy azt mondta, hogy ő mindig azért fél egy kicsit monodrámát nézni, mert attól tart, hogy majd aggódnia kell azért a színészért. Hogy egyedül van, nem tudja végigcsinálni, bajba fog kerülni, tehát hogy van egy ilyen izgalom. Hát most egyrészt nem tudom, ez mennyire vigasztal, de annál halálosabb halálfélelem, mint ami egy színészben van a monodráma előtt. Jó, akkor nem beszélek általánosságban, bennem. Én olyat még nem éltem meg, tehát hogy most már eljátszottam jó párszor a Verát is, de mindig ugyanazzal az iszonyatos elemi erejű rettegéssel
állok. Én ezt elhiszem, hát annyira egyedül vagy ebben, nem?
Igen, és valahogy olyankor az ember abba az utolsó 3 percben így teljesen átértékeli az egészet, tehát hogy miért nem lettem inkább pék, hogy gondoltam, hogy én egyedül ide merek állni, kit fog ez érdekelni, szerintem most hazamegyek, nem tudom. Szóval, hogy azért az nagyon ijesztő élmény, és hogy tényleg az van, hogy én magam is úgy lépek be a monodrámámra minden este, vagy minden alkalommal, hogy Ráadásul egy ilyen nagy beszaladással kezdődik az egész, hogy úgy beruhanok, és azt gondolom, hogy úristen, hogy remélem, hogy itt vagytok, és hogy velem vagytok, és hogy figyeljetek, ez most valami nagyon para, ami velem történik, és légy szíves, segítsetek! Tehát, hogy én magam egy ilyen nagy felkiáltójá vagyok általában az első 10 percben, hogy figyeljetek, most így szétvet az ideg, de minden rendben lesz, esküszöm, csak maradjatok velem valahogy. És hogy ezt így érzem, hogy ez átmegy azért a Rivaldán, szerintem ez a nem tudom, felvállalt félelem, vagy megrémülés, és ilyen őszinte kérés a nézők felé, hogy most tényleg ez lesz. Tehát, hogy ez 72 perc, ami csak akkor fog működni, ha ti is itt vagytok, meg én is itt vagyok. De hát közben meg egyszerűen annyira megéri, mert sehol máshol nem lehet ilyesmit tapasztalni, mint amit egy monodráma alatt. Tehát, hogy...
Na, ez az, amire gondolok, hogy előtte átértékeld az életedet, meg akarsz halni, vagy inkább ami mást akarsz csinálni. Amikor ezt már játszod, és sikeresen játszod, és mindig túl vagy rajta, ad a színészségedhez valami, akár az eszköztáradba, akár a személyiségedbe, nem tudom, tehát, hogy valamit épít bele, amit tényleg nem tudnál máshonnan?
Hát először is az van, hogy én egy olyan foglalkozást választottam, ami este 7-től 10-ig tart. Tehát hosszú távú hatást tudatosan nem engedem, hogy gyakoroljon rám mondjuk egy ilyesmi sikerélmény, mert a mulandóságot választottam, mint életformát.
Meg azt, hogy újra kell másnap újra,
igen,
mert
tehát,
amit
hogy nem helyezkedhetek bele abba, igen, hogy ez egyszer már megvolt. Tehát ez a fajta kitettség, ez örökre érvényes, hogy nem tudhatom, hogy mi lesz. Ugyanakkor meg az van, hogy emberileg egy borzasztó nagy muníció. Tehát, hogy én nem tudom, azt hiszem a meghajlással valahogy eléggé kifejezni a hálámat azzal kapcsolatban, hogy az egy borzasztó energiamennyiség, hogy egy ember 72 percen keresztül fókuszáltan nekem adja a figyelmét, és mondjuk ott ülnek 100-an, 150-en, mikor mennyien, hogy ez egy atomerőmű, tehát hogy ez engem szétrobbant, ezt tudom vinni magammal hetekig, ez csodálatos érzés, és hogy mindig szoktam mosolyogni azon, amikor ilyen polémiák alakulnak ki, hogy tiszteljük már meg a színházat, meg a színészeket azzal, hogy csinosan felöltözünk, nem látszol a színpadról, kedves néző, érződsz.
Igen.
Ennyi. És hogyha én azt érzem, hogy te ott vagy, akkor nekem tök mindegy, hogy festőoverába vagy három részes öltönyben. De ez az ott levés, ez annyira ritkán tapasztalható érzés, hogy van például konkrétan egy rész az előadásban, ahol így nincs meghatározva, hogy mekkora szünetet tartok, hogy azt úgy majd én tudom valahonnan, úgy mindig bízom benne, hogy mire odaérek, majd tudni fogom. És hogy vannak ilyen áldásos esték, amikor egyszerűen azt érzem, hogy akkora szünetet tartok, amekkorát akarok. Tehát, hogy tényleg annyira biztonságban és bizalomban létezhetek most, hogy az emberek megadják nekem az időt, amire szükségem van ahhoz, hogy meg tudjak szólalni. És ez egy mámor, vagy nem tudom, ez egy kábítószer tényleg.
Tehát neked teljes mértékig tapintható a jelenlét, hogyha
abszolút,
a közönség
abszolút
veled van.
Igen.
És ez nagyon-nagyon segít. És hogyha olyan darabról beszélünk, amiben színházi darab, amiben szereplő vagy, tehát egy többekkel hozol létre valamit, amiben te kvázi csapatjátékos vagy. Tehát így, hogy van monodrámád is, játszol mást is, melyik az, ami benned szerinted erősebb? Az önmagad megmutatása, és ez, tehát ebben semmi pejoratív nincs.
Abszolút értelek.
Vagy pedig csináljunk valami jót.
Én azt hiszem, hogy most, hogy van a Vera az életemben, most kialakult ebben egy ilyen jó egyensúly. Nem hiszem, hogy azt el tudnám viselni, hogy csak ilyen feladataim legyenek, tehát szerintem ebbe azért bele lehet dögleni. Nem is olyan hosszú távon, hogyha az ember ekkora terheket visz állandóan. De én őszintén szólva mindent szeretek, ami a színpadon történik. Tehát színészként is olyan vagyok, hogyha van mondjuk 10 percem egy előadásban, akkor azt a 10 percet annyira várom, hogy így megőrülök. Ez azt hiszem, hogy megmaradt valahogy nekem a gyerekkoromból. De
ebben tényleg benne van ez a sósság, amit mondasz, hogy ez nagyon jó, tehát hogy ez egy jó hangulat, ez egy jó energia, ez a van mire hát várni, van minek körülni.
Mindig azt érzem, hogy amíg ez van, addig nem vagyok kiégve. Ez mindig egy jelzés a szervezetemtől, vagy a mentális kis mérőórámtól, hogy még nem vagyok a piros zónában. Mert azért előfordult már, hogy voltam, és az elég rémisztő tud lenni, de hogy amíg ez az érzés van, addig... Meg én imádok a kollégáimat nézni például, tehát hogy engem gyönyörködtet az, hogy ilyen közelről láthatom, hogy valakinek így sikerül valami, vagy valaki nagyon egy flow állapotba kerül, és látom rajta, hogy most valami nagyon történik vele. Most az Átriumban játszom a Hannibal Tanár úr című előadásban, és ott az egész első felvonást a színpad leghátuljában a zenekarral töltöm. Időnként onnan előjövök, és éneklek, és aztán visszamegyek oda. De hogy végig a színpadon vagyok, és végignézem az összes jelenetet. És hogy valahogy azt érzem, hogy na én most tudok erről az oldalról is olyan aktív figyelmet adni, mint résztvevő, de mint néző a kollégáimnak, hogy úgy valahogy érezzék, hogy én úgy tolom befele azt, hogy úgy velük vagyok, és úgy vagyok velük ilyenkor nem csak mint partner, hanem mint néző is. És annyira tudok örülni annak, hogyha elcsattan jól egy poén és nevetnek, ha hallom, hogy elakad a nézők lélegzete, ha kitör valakiből egy sóhaj, vagy szóval, hogy én ezekért nagyon hálás vagyok, hogyha ott lehetek és láthatom. Én nagyon szeretek mások örömének örülni.
Most bele fogsz kezdeni egy próba folyamatba, amit a férjed, Göttinger Pál rendez, és hát nyilván köztetek ez azért nem idegen, hogy ő rendez téged. Engem mégis csak érdekel, hogy hogyan is teremtődik meg ez az egyensúly így a munkában, miközben ő hozzá tartozik, vagy te hozzá tartozol, és egyébként én csak egyszer találkoztam vele, egy interjút készítettem vele, nem egyedül, hanem a Szabó Kimmel Tomival, illetve egyszer láttam egy operabeavatót, ahol ugye kaptam egy kicsit abból, hogy ő hogyan is rendez. Tehát, hogyha most én így egymás mellé teszlek titeket, akkor én őt gondolom az ilyen komoly fellépő, látom már nevetgélsz magadba, tehát egy komoly fellépésűnek, aki úgy nagyon tudja, mit akar, és mindenki felnéz rá, téged pedig ennek a nagyon jókedvű, nagyon örülök, de tehát, hogy nem azonos a kettőtöknek a vibe-ja.
Egyfelől igazad van, másfelől neki ez egyrészt a munkaköréjével együtt jár, hogy
meg lehet, hogy azt, hogy nagyon korán hívtuk be.
Felelős, igen, mert korábban kellett valószínűleg. Szóval, hogy egy sokkal nagyobb felelősség nyomja a rendező vállát, mint a színészét az egész próba folyamat alatt, tehát neki muszáj, sokkal összeszedettebbnek, sokkal hogy is mondjam, hidegebb fejűnek, és sokkal határozottabbnak lennie, meg hát tudnia kell, hogy mit szeretne, mert azért az ő nyakában van a kolomb, igen, és nekünk kell menni utána. Akármennyire is egy közös alkotó folyamat, egy próbaidőszak, de mégis csak ha kell mondani, hogy ki áll elől, akkor ő, és azért ez ezzel együtt jár, hogy neki a... Én nagyon szeretek például próba folyamatok közben hülye gyerek lenni, annak a szabadságát szeretem megélni, hogy mindent kipróbálhatok.
Meg az is egy energialevezető.
Abszolút. De olyan értelemben, hogy így tényleg hagyom magamat elmenni tényleg mindenféle végletekig, és akkor hát, ha ott lesz az a megoldás, amit keresünk, de neki muszáj folyton felnőttnek lennie. Tehát azok a pillanatok, amik egyébként az opera beavatóban elég jól látszanak, amikor ő is ilyen gyermek ilyen tudja megélni, vagy képes azt mondani, hogy jó, most hülyéskedjük el ezt az egészet, aztán lássuk, mit ad ki. Azok neki ilyen ajándékpillanatok. De egyébként szerintem mi azért is tudunk jól együtt dolgozni, mert a humorunk például az nagyon klappol egymással. Valahogy össze is csiszolódott, azt hiszem, az évek során.
Tehát te szereted, ha a férjed rendez.
Én, Igen, nem, nagyon, nagyon jól el vagyok vele, meg érdekesnek találom, hogy én úgy szerettem ő belé, vagy úgy tetszett ő meg nekem, hogy néztem, ahogy rendez, és akkor egy kicsit úgy bennem is van mindig, mikor nézem, hogy rendez, hogy úristen, de menő ez a csávó.
Há, persze, teljesen értem, nagyon látom ezt magam.
Igen, és most ráadásul egy ős bemutatóra készülünk, az Orlai produkcióval, ennek az a címe, hogy nulladik perc, és ezt a Pali is írta, tehát ő írta, ő fogja rendezni, és ez egy ilyen pandémiás folyomány igazából, hogy ő nagyon régóta dédelgette már, hogy szeretne írni, de soha nem volt rá ideje. Úgyhogy amikor ránk zárták a karantént, akkor kiderült, hogy itt az idő. Most aztán a nap 24 órájában lehet írni. És akkor megírta az első színdarabját, az Öreg híd alatt címűt, és azóta még, hál' Istennek, jó párat, de ez egy nagyon izgalmas dolog, ami most a Belvárosiban lesz, és ebben én egy 100 éves nénit fogok játszani, akinek előzménye már megjelent egyébként a Pali első írásában, az Öreg híd alattban, Pötyi néninek hívták ott, és egy kis ír faluban volt egy ilyen kocsma hátsó traktusában lakó öreg néni, aki főz a kocsma töltelékekre, és ez ugyanaz a néni most, csak mivel 100 évvel korábban járunk az időben, ezért 20 évvel idősebb.
Hát ez nagyon jó.
És mivel Párizsban játszódik a darab, ezért Madame Petit-nek hívják. Úgyhogy...
Látom, mindenre gondoltatok.
Abszolút. Igen. Szóval ő egy nagyon általam nagyon kedvelt karakter. Egyszer elmeséltem viccből a Palinak, hogy ilyen öreg néni szeretek lenni, és neki ez nagyon tetszett, és cserébe pár évvel később megajándékozott azzal, hogy megírta nekem ezt az öreg nénit.
De csodás ez.
És nagyon-nagyon várom, csodálatos szereposztás lesz, többek között így lányfronton Udvaros Dorottya és László Lili lesznek még, úgyhogy erős csapat, és nagyon várom. Rohonyi Barni, Pataki Feri lesz még, és Ficere Béla. Úgyhogy...
És ez nyár elejére.
Igen, igen, most kezdjük majd a próbaidőszakot, és június 16-án lesz a Belvárosi Színházban a bemutató.
Azon, hogy közben meg lejárt az időnk, amit én nagyon sajnálok, mert én a filmre is ki akartam térni, mert hogy ugye egy sorozatban szerepelsz, aminek majd most fogjátok a második évadát forgatni, ez a Hazat találsz című sorozat. De tudod, mi van? Az van, hogy majd visszahívlak nyár elején.
Jó, legyen és így, akkor... és majd mindenféle titkokat mesélek a forgatásról.
Igen, meg akkor majd erre is kitérünk, hiszen a bemutató környéke milyen jó lesz erre visszatérni.
Rendben, köszönöm.
És nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a meghívást.
Grisnik Petra színésznő volt a vendégem.